Elsőfokúra mérsékelte a havazás és a hófúvás miatt korábban kiadott figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Soha nem volt még ilyen, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. Tovább fejleszti regionális és külhoni tudósítói hálózatát a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap. A híradót látják, jó estét kívánok! Több szempontból is extrém volt a mai időjárás. Volt olyan falu, ahol ma éjjel 38 cm hó esett, és soha nem volt olyan hideg ezen a napon Budapesten, mint ma. Egész nap hómunkásokat toboroztak a fővárosban, és 7 megyében volt kamionstopp, mert lezárták a határokat is a teherautók előtt. Több mint 700 kamion rostokolt az utak mentén. A hatóságok az autósokat arra figyelmeztetik, hogy a szokásosnál is nagyobb követési távolságot tartsanak az időközben útnak indult kamionok mögött, mert a másfél napi állás után a rájuk hullott, összefagyott hó menet közben lezuhanva könnyen balesetet okozhat. Délutánra minden megyében elsőfokúra mérsékelték a hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, miután gyengült a szél ereje. A havazás országszerte ismét számos helyen baleseteket okozott. A legtöbbször az a gond, hogy a havas vagy latyakos úton megcsúsztak az autók, és a sofőrök elvesztették uralmukat járművük felett.
Hajnalban borult fel ez a kis teherautó az M7-es autópályán Pákoznál. A balesetet látva egy magyar és egy román autós is megállt, hogy segítsen a sofőrnek. A sűrű hóesésben azonban a két járműbe belerohant egy harmadik, és az oldalára borult kis teherautóra tolta a két autót. Nem sérült meg senki, az autópályán azonban sokáig csak egy sáv volt járható a főváros felé. Két órán keresztül állt a forgalom a 4-es főúton is. Ez az a terepjáró, ami miatt teljes útzárat rendeltek el. Az autó a havasúton megcsúszva az árokba borult, és bár a balesetben senki nem sérült meg, a mentés hosszú időre megbénította a környék közlekedését. Kiskunhalas és Kiskunmajsa között is két órán át állt a forgalom. Itt egy személyautó ütközött egy teherautóval, ketten megsérültek. A teherautó sofőrje azt mondja, nem tudja pontosan, mi történt. Egyszer csak az autó áttért az ő sávjába, és már nem tudott megállni.
Az út csúszós volt. Csúszós. A hó miatt csúszós volt.
A személyautóban hárman utaztak, közülük két nő sérült meg, egyiküket a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. Mindkét nőt kórházba szállították, egyikük könnyebben, másikuk súlyosabban sérült. Kis terenye határában ezzel a távolsági busszal ütközött egy autó. A kocsi megcsúszott a havas úton és áttért a szemközti sávba. Olyan erővel ütköztek, hogy mindkét jármű az árokba csúszott.
Az ütközés következtében 5 fő könnyebben megsérült, a mentők kivizsgálás céljából kórházba szállították őket, az autóbuszból 3 kisgyermeket, a személygépkocsiból egy kisgyermeket, illetve egy középkorú hölgyet.
A buszt végül a tűzoltók csak a Nógrád Balázs szakembereinek segítségével tudták kihúzni az árokból.
Az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapcsoljuk Tóth Katalin meteorológust. Szervusz Katalin! Úgy látom, hogy fent vagy a tetőn. Mi várható, és mennyi van még a késői télből?
Igen, jó. Jó estét kívánok mindenkinek, a kedves tévénézőknek. Holnap reggelig még biztosan számíthatunk havazásra az egész ország területén. További olyan 10 cm körüli friss hó hullhat. Északkeleten még holnap is egész nap esni fog a hó, és ott holnap a mai éjszakai után még 10 cm körüli hó várható.
És azt is kérdeztem tőled, hogy mikor várható a tavasz? Gondolom nem én vagyok az első, aki ezt ma kérdezem tőled.
Igen, valóban most egyelőre ezt a havazást éljük túl, aztán a hétvége felé már enyhébb léghullámok érkeznek, viszont nagy csapadékra kell számítani, de akkor már esőre, úgyhogy reméljük, hogy a hétvégétől kezdve már megérkezik a tavasz.
Tóth Katalin, köszönjük szépen! Iskolaszünetet rendeltek el Románia 4 megyében és a fővárosban a rendkívüli havazás miatt. Folyamatosan hullik a hó, és óránként 70-90 km/órás sebességű a szél. A vonatok 30-90 percet késnek, a légiforgalomban nincsenek fennakadások. Várhatóan csütörtökig marad a tél Romániában.
Hóvihar tombolt Bukarestben és a környező megyékben kedd reggel. Pár óra alatt nagy mennyiségű hó esett.
No, nem van odas, hát ez jó.
Nem láttam még ekkora telet ilyen késő tavasszal. Esetleg 1953-ban, emlékszem, abban az évben, áprilisban nagy hó hullott, mondja ez a bukaresti férfi. A román fővárosban és 4 szomszédos megyében már a tanítási szünetet rendeltek el, még az előző napi előrejelzések alapján. Attól tartottunk, hogy a rossz időjárás veszélyeztetheti a diákok utaztatását és biztonságát. Több száz diákunknak ugyanis jelentős távolságot kell megtennie az iskolájáig, magyarázta a tanfelügyelő. A havazás komolyabb fennakadást nem okozott a román utakon, csak a magyar határnál torlódott fel kilométeres kamionsor, miután a magyar belügyminisztérium lezárta a határt a rendkívüli időjárás miatt. Sokakat meglepetésként ért a zárlat, a román oldalon ugyanis nem találkoztak figyelmeztetéssel.
Tegnap este óta hallunk itt még reménytelen a helyzet, nem tudjuk, hogy mikor engednek tovább, tehát most pontosan 16 óra 36 perce.
Csak a magyar rendszámú vagy az élő állatot, illetve romlandó árut szállító kamionokat engedték be Magyarországra. Délután azonban a belügyminisztérium feloldotta a zárlatot, így ha lassan is, de megindulhattak a kamionok. A nap folyamán a romániai meteorológiai szolgálat sárgára mérsékelte a korábbi narancsriasztási fokozatot. Az előrejelzések szerint a tél csütörtökig marad Romániában.
Nagy mennyiségű hó esett ma reggelre a Vajdaságban is. A Palicsi meteorológiai állomás adatai szerint 11 cm friss hó hullott. Az utakat tisztítják, de az autósokat Szerbiában is figyelmeztették, hogy ne induljanak útnak, ha nem szükséges. A télies útviszonyok miatt az autóbuszjáratok késnek, a magyar kamionzár miatt a szerb oldalon is több kilométer hosszú sorokban torlódnak a kamionok. Pert nyertek az áramszolgáltatók a Magyar Energiahivatallal szemben a rezsiügyben, de mégsem győztek. A bíróság igazat adott a szolgáltatóknak, mégsem kerülhetik ki a rezsicsökkentést. A rezsicsökkentésért felelős munkacsoport fideszes vezetője emlékeztetett, az országgyűlés két héttel ezelőtt rendeletalkotási joggal ruházta fel a Magyar Energiahivatalt, amelynek döntéseit már nem lehet bíróságon megtámadni, így az új eljárásban meghatározott árakat sem, vagyis maradnak a januártól érvényes csökkentett díjak.
Nek a legfőbb hozadéka, hogy a magyar családoknak egyetlen egy fillért sem kell visszafizetniük a rezsicsökkentéskor megspórolt pénzből, és egy másik fontos hozadéka, hogy megvédtük a rezsicsökkentés tényét, és a rezsicsökkentés folytatódik.
Az Orbán kormány döntése alapján csökken a háztartások rezsiköltsége, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa. Jelentette ki Lezsák Sándor, az országgyűlés elnöke a Bács-Kiskun megyei Kiskunfélegyházán, miután aláírta a kormány rezsicsökkentő intézkedéseit támogató ívet. Budapesten Terézváros és Erzsébetváros is bekapcsolódott az országos aláírásgyűjtési akcióba. Róna Székiné Keresztes Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, 3,8 millió háztartást érint a rezsicsökkentés, éves szinten körülbelül 100 ezer forinttal fizet kevesebbet minden magyar család. Közben a Győrben is megkezdték az aláírásgyűjtést. Az eddigiekhez képest is több információt szeretnének a számlákon a szocialisták, jelentette be Tóbiás József. Az MSZP frakcióvezető helyettese közölte, javaslatuk szerint fel kellene tüntetni a bankszámla kivonatokon a bankadó hatásait, a rezsiszámlákon pedig az energiaszektorra kivetett többletterhek miatt keletkező költségeket. Az MSZP emellett az áfa emelés, a távközlési, a baleseti, a biztosítási adó és a pénzügyi tranzakciós illeték hatásait is részletezni a fogyasztói számlákon.
A törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy minden egyes kormányzati döntés, amely az állampolgárokat érinti, akár áthárítva, akár közvetlenül, erről joga van tudni. Akkor is, hogyha a szolgáltató nem terheli át, akkor is, hogyha a szolgáltató ezt a terhet átterheli.
A Fidesz szerint szánalmasabbnál szánalmasabb ötleteket és érveket dob be az MSZP a rezsicsökkentés kritizálására. A Fidesz frakció közleménye úgy fogalmaz, az emberek a rezsiszámlán eddig a baloldal által háromszorosára emelt gáz és a duplájára emelt villany árát láthatták. Mostantól viszont számláikon a rezsi csökkentett összege szerepel. A Jobbik már tavaly novemberben beadta az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésére vonatkozó javaslatát, mondta a parlamentben a párt egyik képviselője. Apáti István szerint a Jobbik azért szorgalmazza, hogy 27 helyett mindössze 5%-os áfa terhelje az alapvető élelmiszernek számító termékeket, mert egyre több családnak már kenyérre és tejre sem futja. Mint fogalmazott, a rezsibe fizetése után egy 2-3 gyermekes családnak mindössze 20-30 ezer forintja marad havonta ennivalóra, ez pedig az egyre növekvő árak mellett semmire sem elég.
Csak az elmúlt évben legalább 15-20%-os, de mindenképpen kétszámjegyű áremelkedés volt az alapvető élelmiszerek terén. és ezt a 22%-os ez a 22%-os csökkentés és tulajdonképpen csak az elmúlt egy másfél év áremelkedésének a kompenzálására lenne elég. Tehát még ekkor sem vagyunk kint a vízből, de kétségtelen, hogy egy óriás előrelépést már tennénk.
Döntött az országgyűlés, május végéig meghosszabbították az árfolyamgát igénylésének határidejét. A hétvégén benyújtott fideszes indítványt a képviselők egyhangulag támogatták. Ez szerint, aki május 31-ig belép az árfolyamgát rendszerébe, az a jelenlegi szabályok szerint 2017. június végéig deviza hitelét 180 forintos svájci frank, 250 forintos euró, illetve 2 forint 50-es japán ilyen árfolyamon törlesztheti. Ennek köszönhetően a deviza árfolyam változások hatásai a rögzített időszak alatt nem jelennek meg a hiteltörlesztő részleteiben. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar alapkamat, a monetáris tanács sorrendben 8-adjára, ismét 25 bázispontos mérséklésről döntött, így 5%-ra csökkent a jegybanki kamatláb.
A külföldi és a hazai elemzői várakozásoknak megfelelően csökkentette 5%-ra az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A rendszerváltás óta volt olyan időszak is, amikor az alapkamat majdnem elérte a 30%-ot. Az elmúlt években többnyire 10% körül alakult. Tavaly augusztus óta pedig folyamatosan csökken. A mostani döntés után pedig történelmi mélypontra süllyedt. A Nemzeti Bank közleménye szerint azért döntöttek így, mert ezzel az értékkel még tartani lehet a 3%-os inflációs célt, ugyanakkor a további kamatvágáshoz csökkennie kell a pénzügyi piaci bizonytalanságnak. A híradó által megkérdezett elemző szerint ez a mostani döntés nem csak azért számít újdonságnak, mert még soha nem volt ilyen alacsony az alapkamat, hanem azért is, mert a jelenlegi forint árfolyam mellett is megmerte hozni ezt a döntést a monetáris tanács.
A forint árfolyam a 300 fölött van az euróval szemben. Ilyen szinteken korábban nem látunk kamatcsökkentést, már 300 forintos árfolyam felé közeledve is inkább az volt jellemző, hogy a Nemzeti Bank kamatot emelt. Ma ez a csökkentés ebben, tehát nagyon új, nagyon más.
A szakember szerint vélhetően az vezérelte a döntéshozókat, hogy ha csökken az alapkamat, akkor csökkenhetnek a vállalati hitelek terhei is. Így a cégek többet tudnak fejleszteni, ami előnyösen befolyásolja a gazdaság teljesítményét. A századvég kutatója szerint a vállalkozók mellett a családok számára is előnyös lehet, ha folyamatosan esik az alapkamat. Azoknak, akik forint hitelt vettek fel, vagy devizaadósságukat forintosították. A kamatvágás ugyanis a hitelek kamatait is mérsékli.
A csökkenő forint hitelkamatok kedvező hatást gyakorolnak a jövedelmi helyzetükre, mivel a törlesztő részleteik is mérséklődnek ebben az esetben. Emellett, mivel csökkennek a betéti kamatok is, ezért egyre nagyobb mértékben fogyasztják el a háztartások a jövedelmüket, nem rakják be a bankba, mivel egyre kevesebb és kevesebb kamatot kapnak érte.
Ha pedig nő a fogyasztás, akkor a gazdaság is növekszik. Piaci elemzők szerint egyébként a következő 1-2 hónapban még folytathatja a kamatcsökkentést a monetáris tanács.
Nem nyitottak ki a ciprusi bankok. Az eredeti tervek szerint a válság miatt elrendelt 8 nap kényszerű szünet után a kisebb bankok ma már fogadták volna az ügyfeleket, a szanálásra váró két nagy pénzintézet pedig csütörtökön nyitott volna ki. Úgy tűnik rájuk várnak a kisebb bankok is. A ciprusi pénzintézetek március 16-a óta tartanak zárva a pénzügyi rendszer válsága miatt.
Éppen este a ciprusi elnök televíziós üzenetet intézett a lakossághoz. Ebben arról beszélt, hogy a bankrendszer védelme érdekében korlátozzák a tőkemozgásokat, például a banki tranzakciókat, és ez a ciprusiakat és a külföldieket egyaránt érinteni fogja. A központi bank az elfogadott törvények értelmében korlátozza a pénzügyi tranzakciókat, de reméljük, hogy a korlátozások nem tartanak sokáig, és fokozatosan enyhíthetjük majd, mondta az elnök, de részleteket nem árult el. Ma reggel ez a látvány fogadta a lakosságot. Habár sokan abban reménykedtek, hogy kinyitnak a bankfiókok, a központi bank bejelentette, további 2 napig zárva maradnak, és csak csütörtökön juthatnak hozzá a pénzükhöz az emberek. A helyi cégek tulajdonosai is aggódnak, mert egyre nehezebb a napi működés a bankok nélkül. Az egyik fontos problémánk, hogy hónap vége van, és hamarosan fizetést kell adnunk az alkalmazottainknak. Viszont nem tudjuk, hogy mikor tudunk nekik utalni, és egyáltalán fel tudják-e majd venni a bankból a fizetést, mondja ez az üzletember. Elemzők azt állítják, a bankbetétek megadóztatása az egész gazdaságra, ezen belül a turizmusra is hatással lesz. Az egyik fővárosi hotel menedzsere a híradónak azt mondta, attól tart, hogy kevesebb lesz a külföldi vendég a bizonytalanság miatt. Az egyik legnagyobb probléma, hogyha nem jönnek a vendégek, olcsóbb szolgáltatást kell majd nyújtanunk. Így az elmúlt években nehezen elért színvonalat lejjebb kell adnunk, mondja a szállodai szakember. Közben a ciprusi rádió azt jelentette, hogy lemondott a legnagyobb bank elnöke, hogy tiltakozzon a nagybetétesekre kivetett, akár 40%-os különadó mértéke ellen.
A kárpátaljai magyar közösségek helyzetét tekintette át Csemmén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes és Kovács Miklós, a kárpátaljai magyar kulturális szövetség elnöke Budapesten. A találkozón szó volt az ukrajnai kisebbségi politika aktuális kérdéseiről is. Az RMDS kapja idén is a romániai magyar kisebbségnek szánt bukaresti állami támogatást. A kisebbségi képviseletek közül a legtöbbet, 18 millió lejt, a román költségvetés 83 millió lejes éves kisebbségi keretéből. A romániai kisebbségi tanács a Pro-Európa Roma pártnak 11,7 millió lejt, míg a Német Demokrata Fórumnak 6,5 millió lejt juttat. Állami támogatásban részesülnek még az ukrán, a lipován és az örmény közösségek szervezetei. A magyarságnak szánt támogatási keret egy részét az RMDS alapította Communitas alapítvány pályáztatja meg.
Civil szervezeteink működésére, ifjúsági szervezetek, könyvkiadás, egyházak, kulturális szervezetek működésére fordítjuk, illetve az RMDS-nek olyan saját programjaira, amely nem közvetlenül politikai jellegű.
A ma is élő regionális identitások alapján kell meghúzni a régió határokat a küszöbön álló romániai közigazgatási átszervezésben, mondta Toróté Tibor az MNP elnöke, bemutatta pártja elképzeléseit a régió átszervezésekről. Toróté Tibor elsődleges szempontnak tartja, hogy olyan régiók jöjjenek létre, amelyeket a bennük élők elfogadnak, magukénak éreznek. Másodlagos szempontként a régiók működő képességét említette, valamint azt, hogy valamennyi regionális jelentőségű város központi szerephez jusson. Hozzátette, a Párciumi és a Székelyföldi régióban kaphatna sajátos jogokat a magyar közösség. A párt elsődleges szövetségesként tekint az RMDS-re tervei megvalósításában.
Mindenféle szempontból jó úton járunk. Ezt a kedvező felhajtóerőt kell nekünk most kihasználni, hogy az autonómia kérdésében lépjünk egyet előre. Mi ne engedjük, hogy a régiókat számunkra kedvezőt alakítsák ki, ne engedjük azt, hogy a alkotmánymódosítás során minket kisemmézzenek.
A közmédia reformjának szerves részét képezte a külhoni médiaműhelyek és a tudósítói hálózat egységesítése, mondta az MTVA vezérigazgatója az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén. Az MTVA idén több mint 400 millió forintot fordít a külhoni tartalmakra a közmédiában.
Jó napot kívánok, Wolf Nagy Tünde vagyok, a térképet látják.
Már hétköznaponként jelentkezik a Duna Televízión a Térkép című műsor, amely a magyarság szemszögéből vizsgálja a világ eseményeit. Ez csak egy a közmédia határon túli témákkal foglalkozó adásai közül.
Átlagosan egy év alatt 185 tudósítást adott.
Egy külhoni riporter ennyiszer tudósított a köztévéknek tavaly a határainkon túli eseményekről, ismertette az adatokat Szabó László Zsolt, az MTVA gyártási és műszaki vezérigazgató helyettese. Böröc István, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy míg korábban a határon túli tudósítókat nem illette anyagi megbecsülés, addig mostanra rendezték ezt a helyzetet.
Átalakítottuk a szerződésrendszert, az elszámolási rendszert, lehetőséget biztosítottunk arra, hogy az értékes tartalmakért nagyon tisztességes díjat legyünk képesek fizetni.
A Kós Károly kollégiumot tavaly nyáron hozta létre az MTVA, hogy segítsen összekapcsolni a Kárpát-medencei tudósítói hálózatot és a magyarországi közmédiát. A testület titkára, Havasi János szerint három területen nincs vetétársa a közmédiának.
Egyik a határon túli tudósítóhálózat, a másik a nemzetiségi hálózat, műsorok, a harmadik pedig a vidéki tudósítóhálózat.
Gazsuel Ferenc, az MTVA vezérigazgató helyettese hangsúlyozta, a közmédia minden csatornája nyitott a külhoni tartalmakra. Hamarosan pedig új tudósítói helyek is létesülnek, Erdélyben, Brassóban, délvidéken pedig Zentán. Barlai Tamás, a Kós Károly kollégium elnöke közölte, hosszú távú terveik között szerepel egy külhoni médiaképzőközpont létrehozása is.
Folyamatosan vizsgálják országszerte a népegészségügyi szakemberek a közétkeztetést. A Mintamenza program célja, hogy felmérjék a jelenlegi állapotokat, és ha szükséges, változtatásokat javasoljanak az étkeztetéssel kapcsolatban. A fővárosban és a vidéki városokban már több száz ellenőrzést végeztek.
Sinkó Bíborka már több mint három éve ebédel a menzán.
Nagyon szeretem. Igazából mindig más van.
Itt mindig frissen a helyi konyhában készítik az ételeket.
Körülbelül olyan 250-300 gyermek étkezik nálunk, és hát helyi termelőktől, helyi vállalkozóktól a baromfi és húskészítményeinket is, illetve a zöldségféleségeket is.
A mai menü sajtos csirkemell volt rizssel és káposztasaláta. A közegészségügyi felügyelők ezt a fogást és az egész napi kosztot megvizsgálták, hogy milyen minőségű és elég ételt kapnak-e a diákok.
Tápanyag összetételt szeretnénk megtudni, hogy azt milyen energiatartalommal dolgoznak a kolléganők, szénhidrát, fehérje, zsír, valamint meg tudjuk nézni ugye a sótartalmat.
A Mintamenza program keretében minden konyhán végeznek hasonló ellenőrzést. A cél, hogy a kiinduláshoz képest növeljék a rostok, vitaminok bevitelét és kevesebb sót fogyasszanak a menzákon. Az is fontos, hogy a különböző korosztályok megfelelő adagételt kapjanak.
Valamennyi megyét szeretnénk bevonni ebben a rendszerben. Van is igény, egy országos programról van szó, országos kiterjesztésről, amely eredményeként azt gondolom, hogy az egész közétkeztetés terén egy egészen új gondolkodás jön létre, amely nem csak az ellátásban, hanem a mezőgazdasági termelésre is kifejti hatását.
A kormány megbízott szerint, ha jót és egészségeset esznek a gyerekek, akkor jobban tanulnak, erősödik az immunrendszerük, és kevesebb a hiányzás is.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés és a közbeszéd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Megjöttünk!
Kis kóstoló?
Ami jó, egy életen át elkísér. Univer majonéz. Magyarország kedvenc majonéze. Úgy jó, ahogy van.